Negyedik fejezet. Mennyire szerettem apámat. Mennyire szeretett apám. Elvisznek Marian unokanővéremhez. A ház alaprajza. A kovács műhely. A jelenés. Megmondják, hogy apám már nem él. Az égbe akarok följutni, hogy megölhessem a jóistent. Helyzetünk apám halála után. Napóleon gyűlölete. Apám halála éjszakáján Zine mama elvitt hazúról. Így kerültem unoka nővéremhez Marianhoz, aki az édesapjánál lakott a Soissons utcában. Nem tudom, mi készítette őket erre, vagy az, hogy egy magamkorú gyermeket távol akartak tartani a haláltól, vagy attól féltek, hogy zavart okozok. Minden esetre délután 5 óra tájban Zine mama átkísért a Soissons utcába, de ő maga mindjárt visszatért, hiszen anyámnak nyilván segítségre volt szüksége azon az éjszakán, mely előtte állt. Apámat a rajongásig szerettem. Ma szeretetnek hívom ezt az érzést, de akkor olyan fiatalon talán csak naív bámulat volt, és apám herkulesi termetének szólt meg gigászi izomerejének, amely nem egyszer bontakozott ki előttem. De lehet, hogy egyszerűen gyerekes és büszke bámulattal viseltettem a sújtásos egyenruha, a trikolóral díszített tolbokréta és a hosszú kardiránt, melyet a földről is alig bírtam fölemelni. Akárhogy is van, annyi bizonyos, hogy apám testének minden mozdulatával és arcának minden vonásával oly jelen való előttem ma is, mintha csak tegnap vesztettem volna el. S ma is szeretem őt annyi hálával, gyöngétséggel, olyan valóságosan, mintha ő lett volna gyermekkorom gyámola, és az ő erős karjára támaszkodva jutottam volna el a gyermekkortól az ifjúságig. Hogy ő mennyire szeretett, azt már említettem. De nem győzöm elégszer ismételni, mert hát, ha marad az emberből valami, ami a halála után is meghallja a róla szóló szavakat. Igaz ugyan, hogy élete utolsó szakaszában a sok szenvedés úgy elkeserítette, hogy a legkisebb zaj és mozgás is bántotta, de még ekkor is, amikor már senkit sem tűrt meg a szobájában, velem kivételt tett. Arra már nem emlékszem, vajon megcsókolhattam-e apámat, mielőtt elvittek volna hazúról, de ennek az éjszakának az eseményei, melyekről mindjárt szó lesz, akár valóban megtörténtek, akár csak gyermeki képzeletem szüleményei arra mutatnak, hogy elmulasztották ezt a kegyes aktust. A halálról egyébként csak kevés elképzelésem volt. Apám halálát meg éppenséggel nem sejthettem meg előre, hiszen 3 nappal annak előtte még lovagolni láttam. Így minden ellenkezés nélkül mentem el hazúról, s mint hogy elmentem, nem tudhatom, vajon kívánt-e látni, s egyáltalán emlegetette apám. Hiába is erőltettem szemem, fátyolborul élete utolsó napjára. Csak azt tudom biztosan, amit most elmondok, mert a legapróbb részletekig emlékezetembe vésődött. Beköltöztettek 2 unokatestvérem apjához, egy derék lakatos mesterhez, akit Foltyének hívtak, és testvére volt a város plébánosának. Erről, aki nagyon érdekes figura, még lesz alkalmam beszélni. Itt Marian unokanővérem gondjaira bíztak. Engedjék meg, hogy a helyzet érthetősége érdekében megadjam a ház pontos tervrajzát. 40 éve nem léptem át a küszöbét, de úgy emlékszem rá, mintha azóta is ott laknék. A ház valójában csak egy hosszú és keskeny átjáró épület volt, amely a Soissons utcára nyíló kovács műhelyel kezdődött. Aztán egy kis belső udvar következett, majd a lakás. A hálószoba szokásos bútorzatát, a menyezetes, szerzs drapériával elfüggönyzött ágyat, a diófaszekrényt, s a székekkel körülvett asztalt, erre az éjszakára egy kis ágyal egészítették ki, melyet az én számomra hevenyésztek össze 2 összetolt székből. Ott aludtam a nagy ágy átellenében. E hálószobából nyílt a konyha. A doktornak nevezett kövér macska kedvenc tanyája, nagy karmaival egyszer majdnem kikaparta a fél szememet. És végül a kastélytér felüli oldalon a tenyérnyi kert néhány árnyékot adó fával, de olyan köves talajjal, hogy abban kizárólag csalán termett. Ennek az elrendezésnek volt köszönhető, hogy a lakrész, mihelyt becsukták a műhely Szoaszon utcai ajtaját, és a kerti kaput a kastélytér felé, megközelíthetetlenné vált. Én tehát egy időre itt ragadtam Marian unoka nővéremnél, és ezzel ellen nem volt semmi kifogásom. Szerettem a műhelyben lődörögni, ahol Pikár, az inas is szívesen foglalkozott velem. Vasreszelékből tűzi játéknak is beillő szikraesőt csináltam, és boldog voltam, ha a munkások, elsősorban Pikár, érdekes történeteket meséltek. Műhelybeli látogatásaim néha belenyúltak az estébe. Nem bírtam betelni sem a tűzhely fantasztikus vízfényeivel, sem az árnyékok és fények játékával a falon. Unoka nővérem 8 óra tájt értem jött, s lefektetett a nagy ágyal szemben álló kis ágyba, ahol tüstént elnyomott a gyermekek nyugodt, egészséges álma, melyet jutalmul kapnak Istentől épp úgy, mint a harmatot a tavasz. E nap éjszakáján éjfél körül fölriadtam, jobban mondva fölriadtunk, mert valaki megdöngette az ajtónkat, és erre Marian is felébredt. Egy kis mécs égett az éjjeli szekrényen. E halvány fényben is láttam, hogy az unoka nővérem fölül, rémülten néz körül, de nem szól semmit. Mint hogy a két külső kaput már bezárták, elképzelhetetlen volt, hogy élő ember fia a lakáshajtón kopogtathasson. Én azonban, aki ma is meg-megborzongva írom ezeket a sorokat, akkor a legcsekélyebb félelem nélkül ugrottam ki ágyamból, és indultam az ajtóhoz. Hová mész, Alexandr? Kiáltott rám az unoka nővérem. Hiszen látod, magyaráztam teljes lelki nyugalommal, ajtót nyitok a papának, aki el akart tőlünk köszönni. Szegény lány rémülten ugrott ki az ágyból, lefogta kezemet, melyel már a zárhoz nyúltam, és szelíd erőszakkal visszafektetett. Én azonban kézzel lábbal kapáloztam a karjai között, és teli torokból kiabáltam, Isten veled, papa, Isten veled, papa! Ekkor úgy éreztem, mintha elhaló sóhaj fuvallata érni arcomat, és ettől megnyugodtam. El is aludtam, de álmomban mégis föl-fölzokogtam, és csupa könyv volt a szemem. Másnap reggel ébresztettek föl. Szegény apám épp akkor halt meg, amikor azt a bizonyos koppantást hallottuk az ajtón. S valaki szólt hozzám, de én a szavak értelmét még nem tudtam felfogni. Szegény kicsi fiam, apád, aki annyira szeretett, meghalt. Hogy ki volt ez, arra nem emlékszem, és félig se fogtam fel jelentőségét, hogy 3,5 éves koromban árva lettem. Ma se tudom, ki közölte velem életem legfájóbb csapásának hírét. Meghalt? Kérdeztem. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nem láthatod többé. Nem láthatom többé a papát? Nem. És miért nem láthatnám a papát? Mert a jó Isten magához vette. És nem adja vissza? Nem. Soha? Soha. Soha? Soha? Soha. És hol lakik a jó Isten? A jó Isten az égben lakik. Ezen elgondolkoztam. S ha gyerek voltam is, és nem foghattam föl észre a szavak értelmét, annyit mégis megsejtettem, hogy valamilyen végzetes esemény történt életemben. Az első óvatlan pillanatban megszöktem nagybátyáméktól, és rohantam anyámhoz. Otthon minden ajtó nyitva, minden tekintet csupa rettegés, a halál közelségének döbbenete. Beléptem. Nem törődtek velem, észre se vettek. Egy kis szobában, ahol a fegyvereket őrizték, magamhoz vettem apám egycsövű puskáját, úgyis sokszor mondogatta, hogy ha nagy leszek, ez a puska az enyém lesz. Felfegyverkeztem, és fölmentem a lépcsőn. Az első emelet pihenőjén találkoztam anyámmal. A szeme csupa könyv. A halottas szobából jött. Hová mész? Kérdezte meglepetten, mert azt hitte, hogy a nagybátyámnál vagyok. Fölmegyek az égbe. Mit beszélsz te itt? Az égbe? Engedj már, mama. De mit keresel az égben, szegény kisfiam? Megölöm a jó Istent, mert elvette tőlem a papát. Fölkapott, és úgy magához szorított, hogy lélegezni se bírtam. Ne beszélj ilyeneket, édes kisfiam, sóhajtotta. Így is elég nyomorultak vagyunk. Ami nagyon is igaz volt, apám mindössze 4000 frank nyugdíjat kapott, s a halála után semmi egyebünk sem maradt, csak 30 holt föld egy Szoszi nevű falu határában, az is anyai nagyapám nevén, aki akkoriban még élt. Járt volna ugyan apámnak, mint már említettem, 28.500 franknyi zsolt hátralék a 7. és 8. esztendőből, de röviddel a mi párizsi utazásunk után új törvényt hoztak, eszerint a zsolt hátralékokat csak a 9. esztendőtől számítva folyósítják. Ezen kívül a nápolyi király is tartozott egy 500.000 frank kártérítéssel a francia hadifoglyoknak, amit Bonaparte rót király, de ez a követelés is elúszott akkor, amikor Franciaország rátette kezét a nápolyi királyságra. S végül igaz, hogy a La Fontaine téren álló, szép kerttel körülvett ház egyszer a miénk lesz majd, de ennek fejében 20 év óta életjáradékot adunk egy Arley nevű embernek. Sajnos éppen derék férfiunk vált be az a mondás, hogy az életjáradék hosszú életet biztosít annak, aki kapja. 1817-ben halt meg, 92 vagy 93 éves korában. Addigra mi a ház meg a kert értékének csak nem 4-szeresét fizettük ki neki. Így hát én nem csak az apám és anyám, nem csak a férje tragikus elvesztését gyászolhatta, hanem odaveszett minden egyebünk is, anyámnak az összes anyagi erőforrása, s nekem mindaz a jó, amivel egy apa a fia jövőjét egyengedheti. Akkor aztán Muradhoz és Brünnhöz fordultunk, hogy próbálják meg beváltani apámnak tett ígéretüket, meg is tették. Brünn nagy hévvel, Murad óvatosabban, de mindketten eredménytelenül. Napóleon sosem bocsátotta meg apámnak, hogy Alexandriából Kairó felé menet az út 3. napján a parancsnokok nála gyűltek össze megbeszélésre. Anyám tehát, aki mit sem tehetett róla, megfizette az árát apám köztársasági érzelmeinek, és hiába volt 3 hadsereg vezénylő tábornokának özvegye, a legcsekélyebb nyugdíjat sem bírta megkapni attól az embertől, aki egyszer, még a születésem előtt felajánlotta, hogy keresztapám lesz. Mi több, Napóleon gyűlölete nem érte be azzal, hogy anyagilag tönkre juttatta apámat, még a dicsőségét is ki akarta kezdeni. Egy nagy festményt rendelt, hogy megörökítsék a franciák bevonulását a nagy mecsetbe. Ez a kairói fölkelés napján történt, melyet apám színegyedül, ahogy ő maga írta, csendesített le. A képen, ott, ahol apámnak kellett volna állni, egy senkihez se hasonlító szőke lovas volt látható. Arca semmit sem mondott a kortársaknak, s még kevesebbet mond majd az utókornak. Mint a későbbiekből kiderül, ez a gyűlölet én rám is átsugárzott. Apám régi barátainak minden erőfeszítése hiába való volt, nem sikerült magamat fölvétetni semmelyik tiszti iskolába, de még a polgári középiskolába sem. És mindenek a tetejébe az az ember, aki ott volt a Moldi, a Madeleine-i táborban, a Mont-Cenis-i csatában, Mantova ostrománál és a Brixeni hídon, aki lecsendesítette a kairói zendülést, akit maga Bonaparte nevezett ki Treviso kormányzójának, és akit a direktórium színe előtt Bonaparte illetett a tiroli Horácius Cocles jelzővel, ez az ember úgy halt meg, hogy még a becsületrend lovak keresztjére sem érdemesítették. Ezek után azt hiszem, nem csodálkozik rajta senki, hogy apám lelke földről távozó félben egy szempillantásra megpihen szerencsétlen és mindenéből kifosztott gyermekénél. De hogy én mit csináltam a fájdalomnak körülöttem kavargó viharában, azt már nem tudom. Nem tudom azt sem, hogy aki még csak első lépéseit teszi az életben, megérthet-e egyáltalán valamit a halál misztériumából. Én csak arra az egyre emlékszem, hogy anyám a karjába vett, magához szorított és elvitt, amint azt az imént elmondottam. A gyászeset után Antibán kerestünk menedéket. Erre utal De Voalen barátunk levele, melyben beszámol apám haláláról Pill tábornoknak. A levél, mely némi fényt vett emlékezetem homályába, így szól. Vilkotteret, 1806. február 27-én. Kedves rokom! Nem hittem volna, hogy így korán kell önnek hírt adnom a bátor és boldogtalan Dumas tábornok haláláról. Alig, hogy visszatért Vilkotteretbe, hogy végrehajtsa az orvosoktól kapott utasításokat, tegnap éjjel 11-kor kiszenvedett. Az a betegség végzett vele, melyet Egyiptomból visszajövet Nápolyban szerzett az ottani rossz bánásmód következményeképpen. Épp halála napján értesült róla, hogy Franciaország elfoglalta a nápolyi királyságot, amitől talán megvigasztalódott, kárpótlást azonban nem kapott azért, hogy nem a becsület mezején fejezte be életét. De még nyugalomba vonulása után, sőt, még betegen se szűnt meg sikert kívánni a francia seregeknek. Megrázó volt az a jelenet, amikor kevéssel a halála előtt felsóhajtott. Mennyivel jobb volna feleségemnek is, kisfiamnak is, hogyha Austerlitz mezején volnék eltemetve. Családja, kedves rokon, valóban teljes szegénységben maradt itt. Ami kis pénzük volt, azt felemésztette a tábornok betegsége. A feleségem, aki rokonságban áll a tábornok özvegyével, néhány napra Antiba utazott vele. Mi pedig azon leszünk, hogy a lehetőségekhez képest olyan temetési pompát biztosítsunk az elhunytnak, amilyen rangja, bátorsága és polgártársai szeretete alapján megérdemel. Ezért vállalkoztam rá, hogy tudatom önnel a lesújtó szerencsétlenség hírét. Egyúttal Dumas névvel egyetértésben arra is megkérem, hogy értesítse a történtekről a tábornok tisztásait, azzal, hogy részt vesznek a temetésen, valamicskét talán enyhítenek az özvegy keserű gyászán. Köszönöm, hogy elküldte a Lászlászállást csináló őrmester haláláról szóló jegyzőkönyvet. Ha valami szabálytalanságot találok benne, bátor leszek erre fölhívni figyelmét. Kérem, kedves rokon, fogadja őszinte nagyra becsülésem kifejezését. De Voalen. Nincs ebben a levélben egy szemernyi túlzás. Kilátástalan helyzetbe kerültünk. Apámnak valóban nem volt más jövedelme, mint a 4000 frank nyugdíj, és ebből fizettük néném intézeti tandíját, 1200 frankot. A megmaradt 2800 frankból fedeztük az orvosokat és az orvosságokat, szegény apám utazásainak költségeit, aki élete vége felé, a halál szorításából menekülve szüntelenül változatosságra vágyott, és végül ebből fedeztük megélhetésünk költségeit. Látnivaló, hogy ez nem lehetett sok. Anyám csatasorba állította apám összes régi barátait, hogy nyugdíjt eszközöljenek ki nekünk a császártól. Közben járt Brün, Murat, Augereau, Lannes és Jourdan, de minden hiába, ismételt kéréseik egymás után megtörtek a gyűlölet sziklafalán. A végén Bonaparte már hallani sem akarta azt a nevet, mely pedig a távoli múltból szólt csak hozzá, és az odáig fajult, hogy Brünnek, leghevesebb szószólónknak ilyen választ adott. Megtiltom, hogy még egyszer kimondja ezt a nevet. Anyám ebben nem tudott belenyugodni. Nehéz is elhinni, hogy egy embernek, aki 3 hadsereget vezényelt, 20 évet szolgált, és bár 44 éves korában hunyt el, háborús évei alapján számítva 44-re rúgott szolgálati éveinek száma. Egy ilyen ember koldus szegény özvegyének Franciaország megtagadja a nyugdíjat, a segélyt, a betevő falatot. De aztán megjött Jourdan levele, és ezzel füstbe ment minden remény, mi már csak Istentől várhattunk csodát. Ide másolom ezt a levelet, mert ha csak elmondanám a saját szavaimmal, azt hiszem, senki se hinné el nekem, hogy Napóleon, a győztesek győztese, ez a Cézár, ez az Augustus, katonai sikerei csúcspontján már a francia királyok palotájának lakója, akinek akkora összegek folytak át a kezén, amennyiről 14. Lajos nem is álmodott, aki lába alá taposta Európát és karjával átfogta az egész világot, éghalálra ítélte annak az embernek családját, aki elfoglalta Mont-Cenis-t, meghódolásra készítette Mantovát, megrohamozta Tirol sziklaszorosait és megszelidítette Kairó fölkelőjét. Felség, Ezt nekem csak akkor hiszik el, ha szóról szóra idézem Jordan levelét, még akkor is, ha folt esik általa a császári Hermelin paláston. Nápoly, 1806. április 28-án. Kedves asszonyom! Bátor vagyok szíves tudomására hozni, hogy levelet írtam az ön ügyében ő felsége hadügyminiszterének, aki válaszában azt írja, hogy őszinte sajnálatára önnek semmiféle nyugdíjat sem folyósíthat. A 11. év Floreal havának 8-án kelt rendelet értelmében ugyanis csak azon katonák özvegyeinek jár nyugdíj, akik vagy ütközetben estek el, vagy pedig az azt követő 6 hónapon belül az ott szerzett sebesülésnek estek áldozatul. Mint hogy Dumas tábornok a halála időpontjában nem teljesített tényleges szolgálatot, ön, asszonyom, csak a császár kegyétől remélhet orvoslást. Azt tanácsolom, kérjen tőle személyes kihallgatást. Fogadja, asszonyom, megbecsülésem őszinte kifejezését. Jordan Marshall. Valóban, ez volt az utolsó reményünk. Anyám el is utazott Párizsba, ahol személyes kihallgatásért folyamodott. Kérését ő felsége a császár elutasította. Anyám visszajött Villékoteretbe, és mi még azzal a pénzzel is szegényebbek lettünk, amibe utazása került. Felség, az ön sorsát még nem döntötte el az utókor, vagy ha igen, akkor elhamarkodta ítéletét, és a végső döntés még hátra van. Lehet, hogy ön egy Hannibal, egy Cézár, vagy egy Octavius, de annyi bizonyos, hogy nem Augustus. Ő ugyanis maga emelt szót egy öreg katonájáért, aki ott szolgált alatta az akciómi csatában, ön azonban nyomorba dönti annak az özvegyét, aki nem csak ön alatt, hanem önnel együtt is szolgált. Mint mondottam, a császártól nem remélhettünk semmit, már csak Istentől várhattuk a csodát. Lássuk hát, mit tett ő ezért a boldogtalan családért.